Jó napot kívánok! A mai regionális gazdaságtan órán nem lesznek képletek, nem lesz többváltozós döntési modell sem, hanem egy vidéki térség különböző, a történelem során különböző kezdeményezéseit próbálom bemutatni, hogyan akartak kitörni abból a hátrányos helyzetből, amelybe, hát ha lehet így fogalmazni, egészen a római kortól kezdve beletartoztak, hiszen valahol Pannonia és Transzilvánia között a senki földjén jött létre az a település együttes, amely a címből is kideríthető, illetve láthatóan a középbékési település együttest fedi. Az induló dia lehet, hogy többeknek, főleg akik nem itt születtek, vagy nem ott születtek a békési térségben, kicsit furának tűnik, hogy miért pont ezzel indul az előadás. Ez egy címlap, ez egy kiadványnak a fedele, és néhány dologra, illetve majdnem minden, ami rajta van, fontos információt hordoz. Ugye Bojár, a szerző Gyalui Bóér György, a szerző kiadása Nagybánya 1941. Én gondolom, hogy aki egy picit tájékozott a történelemben, az tudja, hogy Nagybánya ma nem Magyarország területén van, Baia Mare néven Romániához tartozik, viszont 1941-ben a bécsi döntések következtében Észak-Erdély ugye visszakerült az akkori Magyarországhoz, magyar területnek számított. Bojár szót is sokan nem szokták tudni, hogy pontosan mit jelent. Én ezért zölddel kiemeltem, hogy az orosz, illetve román nyelvterületen mit jelent a bojár szó. Természetesen a szerző magát a család nevét, a Bóér szót is a Bojárra vezeti vissza, nem beszélve arról, hogy magát a Bojár szót viszont sumér eredetűnek gondolja. Ugye az 1941 ugye úgy szoktak fogalmazni, hogy egy irredenta időszak, ahol már akkor, vagy még korábban is a sumér magyar rokonságnak szerepe volt. Ez a vonulat nem tartozik a témához, viszont a következő dia, hogy mi is ez a bojár, ez ebből kiderül. Ugye a szerző, aki Gyalui Bóér György névre hallgat, bojárnak nevezi a Gyula Csaba békés háromszögben elterülő és felépítendő új világvárost. Ezzel kapcsolatban meg kell, hogy említsem, hogy a trianoni határok a csongrádi, békési, Hajdú-Bihar megyei térség településeit a természetes, történetileg kialakult vonzáskörzetüktől elszakították. Elszakították Temesvártól, Arattól, Nagyvárattól. Szeged és Debrecen között nem maradt egy erős település, függetlenül attól, hogy Békés Csaba megyeszékhely volt, amely pótolta volna Arad, Nagyvárad gazdasági, piaci, vonzáskörzeti funkcióit. Tehát többen abban az időben úgy gondolták, és talán nem is teljesen alaptalanul, hogy a határmódosítás ennek a térségnek kedvezni fog, hiszen valamilyen módon a fejlődés be fogja tölteni, illetve egy olyan új településmag fog kialakulni, ami betölti a Szeged és Debrecen közötti hézagot. Én nem sorolom el mindazt, ami ezen a dián látható, hogy miért van szükség Bojárra, miért fakadna új élet Bojárban, a három városot kerületekre osztja, és magánvállalkozásban épüljön föl természetesen Bojár. Hozzáteszem, hogy ezt ő egy 500 ezer lakosú nagyvárosnak gondolta. Ugye ma a térségnek nincs 500 ezer lakosa, az egész megyének sincs, nemhogy ennek az elképzelt településnek. Viszont mindegyik három település, Gyula, Csaba és Békés is a történelem során voltak megyeszékhelyek. Ugye Békés megye, a Békés településről kapta a nevét, az is volt megyeszékhely, aztán a török után Gyula, és 1950-től, amikor a akkori rendszerben az új megyehatárokat megvonták, akkor Békés Csabát tették meg megyeszékhelyé. Valójában azóta sem lett Békés Csaba egyértelműen Békés megye székhelye, mindig is a funkciókat megosztva Gyulával közösen töltötte be. Nagyon sok olyan megyei funkció, például a gyulai kórház, vagy a megyei bíróság, korábban a vízügyi igazgatóság, és több olyan térségi funkció Gyulán maradt, amelyet nem sikerült a szocialista rendszer alatt sem Békés Csabára áttelepíteni. ugye milyen eredményeket hozna, ha ez a bojár megvalósulna. Ugye 100 évre megszüntetné Magyarországon a munkanélküliséget, de jó is lett volna, hogyha ez ugye megvalósul. Az egész Tiszántúl föllendül, és még befektetési tanácsokat is ad a szerző, hogy ott kell földet venni, mert nem sokára akár 10-20-szorosára vagy 50-szeresére is megugorhatnak a földárak, tehát magyarul aki ott vesz földet, az jól fog járni. Még egyszer mondom, hogy 1941-et írunk, amikor ez a mű megjelent. Néhány térképet is közöl a szerző, ugye ez Békés Csaba, Gyula, Békés településeket jelenti, ez lenne az a bizonyos bojár. A települések közötti részt, kertvárosnak gondolja el, ugye Horthy Miklós sugárút, Árpád város, Attila város, Horthy városa, ilyen település részeket tervez. Doboz, ez ma is létező település. Hozzáteszem, már itt most megjegyzem, hogyha itt valahol a térség közepén, ezen a részen csinálnánk egy 15 kilométeres sugarú kört, szabályos kört, tehát nem az úthálózat szerint, akkor a 15 kilométeres sugarú körbe nem csak ez a három település, ugye Gyula, Békés Csaba és Békés, hanem még Sarkad és Mezőberény, amelyek szintén viszonylag jelentős települések, olyan 7 és 10 ezer lakos közöttiek, még azok is beletartoznak. Tehát ezek egy valójában meglehetősen egymáshoz közel lévő települések. Ugye kerületeknek is nevet ad, leköveti a határrész vagy tájegységek neveit, amit a helyi lakosság használt. Ez a térkép is őtől leszármazik, de nagyon rossz minőségű maga a kiadvány is, ezért én föliratoztam, hogy tulajdonképpen mit is akart ábrázolni. Ugye Bojár az Eszményi gócpont, ez lenne a cím ennek a térképnek, és Nagyvárad, Debrecen, Szeged, Arad, Budapest, minden irányába ez a központ. Hozzáteszem, hogy a Nagy Magyarország központja, valószínű tudják, Szarvason volt valamikor a földrajzi értelembe vett központja, tehát ha abból indulunk ki, akkor nem is olyan abszurd ez a megközelítés, hogy ez az ország közepe. És ugye a monarchia idején megvalósult vasút és útépítések, főleg a vasút, ezt a térséget úgy is kezelték, a Nagyvárad-Fiumei vasútvonal például, ami elkészült, ez Békés Csabán keresztül ment Nagyváradra. Ma is Békés Csaba régi patinás szállodáját Fiume szállónak hívják, pont azért, mert akkor tájt, amikor az épült, vagy akkor épült, amikor a Fiumei vasútvonal elérte Békés Csabát. De volt egy Arad-Kassa-Krakó vasútvonal terv is, aminek csak szakaszai készültek el, mert vége lett a monarchiának, és bizonyos szakaszok hiányoznak. Ugye a kiadvány további fejezetei, nem akarok itt leragadni, ezt a blokkot azért építettem be a mai előadásba, hogy lássák, hogy ez a három város vagy középbékési térség nem mai, nem új keletű kitalálás, hanem ennek vannak előzményei. Na tehát magyarul ez a kiadvány, én nem állítom, hogy egy nagyon komoly, megalapozott mű, tehát egy olyan ember, valószínű laikus, nem nyomoztam a szerző után, hogy mennyire fölkészült szakember volt, de azért a témát meglehetősen pontosan megpróbálta körbejárni. Az idő rövidsége miatt természetesen én nem fogom mindegyiket elmondani. Magyarul fölvázolja a műben Bojár történetét, földrajzát, közlekedési lehetőséget, tehát megfelelő komplexitással közelíti meg a témát, tehát nem egy kis ötoldalas brossúra, ez egy rendes kiadvány, és a kor színvonalán ő megpróbálja meg végig gondolni, hogy mi minden kellene ahhoz ezen a város hármason vagy település együttesen, mi mindennek kéne megvalósulni ahhoz, hogy ez az álom, hogy egy ilyen nagyváros kialakuljon, ez megvalósuljon. A végén betettem egy idézetet, hogy nézzék meg jól, uraim, a térképet, és csak azután szóljanak hozzá, mert bojár megvalósul még akkor is, ha nem törődömség, közöny uralkodnék a lelkeken, s ha ne talán kicsinyes önző érdekek nem akarnák ennek az országépítő, nemzetmentő nagy tervnek a megvalósulását. Tehát eléggé elveti a súlykot a szerző, miután ugye ma már eltelt azóta pár évtized, tudjuk, hogy nem csak a nem törődömség, hanem a történelem másképp alakult, ez a nagyváros mégsem valósult meg. A gondolatnak, mármint a középbékési település együttesnek azonban lett folytatása. A mostani blokk egy Bakonyi Dezső nevű szerző 1974-es tanulmányára épül, ő nevet is ad, három városnak nevezi el ezt a település együttest. Ha valaki figyelmesen megnézi ennek a település együttesnek a kontúrját, talán fölismeri, hogy ez Nagy-Budapest határa, ahol is Békés Csaba, Gyula és Békés Nagy-Budapest területére esik. Gyula az körülbelül talán Pestimre, Lőrinc környéke, és hát a Békés Csabaiaknak szoktam vigasztalásul mondani, hogy a jaminai rész az a budai oldal, az az elit oldal. Ugye, aki ismeri Csabát, tudja, hogy Jamina az egy kertesházas övezet. Jamina az a szlovák gödör szóból származik, ugyanis a Békés Csabai téglagyárak is azon a térfélen helyezkednek el. Tehát magyarul ez a település együttes kisebb területet foglal el, mint Budapest. Ha Szeged vagy Hódmezővásárhely kontúrját montíroztam volna a térképre, nagyjából ugyanez lenne a helyzet. Tehát ki lehet jelenteni, hogy ez a három település akár egy város is lehetne. Méghozzá Bakonyi Dezső alapján szintén elég szépen be is illeszkedik a 100 és 200 ezer lakosú nagyváros sorba, ami Miskolc, Debrecen, Háromváros, Szeged, Pécs és Győr, és itt hiányzik valami, hiszen a nagy központ Budapest körül, általában én erre most nem térek ki hosszabban, de a település hálózat fejlesztés egyik, vagy fejlődés pontosabban egyik megközelítése, az ilyen körkörösen a nagy erős centrumok között kialakuló városi zónák kialakulására alapul, tehát ezt a megközelítést használják. Ugye itt ebben a térségben két településnek lehet esélye, Nagykanizsának vagy Zalaegerszegnek, amelyik beléphet ebbe a körbe. Ugye együtt a három város is meghaladta már a 70-es években is a 100 ezer fős lakosság számot. De nem csak a 70-es években haladta meg. Ez egy történeti adatsor, ugye a II. József-féle népszámlálás, ami hát mintegy 230 évvel ezelőtt történt, ahol is ugye Budapest és Óbuda külön települések voltak, ezért itt külön is szerepelnek, és ezeket nem rangsoroltam be. Ezek a települések mind a mai Magyarország területén lévő települések, de a rangszámuk az a nagy magyarországi település, ez az akkori állapotokhoz igazodik. Tehát a régi Magyarországon Óbuda 42. legnagyobb lakosságú település volt, miközben Békés Csaba 14. Pest az 5., de ha összeadjuk természetesen a háromat, akkor az első helyre kerül a mai fogalmaink szerint. Debrecen a 2., a három város, ugye ha összeadtuk Békés Csabát, Gyulát és Békést, hol van Békés? Lehet, hogy... Bocsánat, ez lehet, hogy egy kis baki... A másik oldalon ott megvan. Minden esetre a három város lakossága együttesen az akkori Magyarország harmadik legnagyobb népesség koncentrációja volt. Ugye mintegy 150 évvel ezelőtt még mindig ugyanaz a helyzet, azzal a különbséggel, hogy Pest igazából abban az időben az első, és a három is együtt első, de a három város még mindig megelőzi Debrecen, vagy már akkor megelőzi Debrecent, itt a Debrecen után következik. Ugye föltehető úgy a kérdés, és fiatal kutatóknak egy akár szakdolgozati téma is lehet, hogy ez a három város, ez a település együttes, vagy egy kezdődő agglomeráció történelem során hol vesztette el azt a lendületet, ha még az 1800-as évek közepén az akkori Magyarország szerint is, de a mai Magyarország területén maradt települések között viszonylag előkelő helyet foglalt el. Ez egy költői kérdés volt természetesen. Most ugrunk egyet, vagy nem ugrunk, legalábbis a Bakonyi Dezső féle tanulmányhoz képest lényegeset nem. Ez az 1971-es időszak, ugye nem csak ma volt körzetesítés, vagy a rendszerváltás után 1996-ban, amikor az új területfejlesztésről szóló törvényt meghatározták, és az uniós elvárások szerint kialakították az úgynevezett NACS régiókat, hanem már 1971-ben is volt területi beosztása Magyarországnak, méghozzá minimális eltéréssel a maihoz. Délalföld, Észak-Alföld, Észak-Magyarország központi körzet, ez gyakorlatilag ugyanaz, amit ma is használunk. A Dunántúl feloszlása TLR, hiszen a mai felosztás szerint van egy Nyugat-Magyarország, amely Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala megyéket fedi le, viszont a maradék Dél-Dunántúl megvan, és a parlament, akkori parlament jóvoltából nincs Észak-Dunántúl, ma Közép-Dunántúlnak hívjuk azt, amit akkor Észak-Dunántúlnak neveztek. Ugyancsak 1971 település hálózat fejlesztési koncepciót fogadott el az akkori magyar parlament, ami hát egy nagyon hierarchikus beosztást eredményezett. Itt föl vannak sorolva a fokozatok. Budapest országos központ, kiemelt felsőfokú központok lettek a ma pólusnak nevezett városok, mint Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Győr. Felsőfokú központ lett például Békés Csaba, regionális felsőfokú központok is alakultak, az nincs Békés megyébe, középfokú központok szintén Mezőkovácsháza, Orosháza. Nem részletezem a továbbiakat, igazából a koncepció lényege, hogy meg a hierarchikus beosztásnak a lényege, hogy meghatározták, hogy az egyes szintű központok mikkel kell, hogy rendelkezzenek. Ugye tervgazdasági rendszer folyt, megmondták, hogy milyen alapterületű bolt, milyen orvosi rendelő, milyen szakorvosi rendelő, milyen szakiskolák és így tovább, milyen úthálózat, mennyi járda, mennyi burkoltút és így tovább. Az egyes központokra mi az, ami úgymond kell ahhoz, hogy a adott szintű funkcióit, központi funkcióit teljesíteni tudja, és amely településeket besorolták egy bizonyos szintre, de még az besorolás időpontjában nem érték el, nem rendelkeztek azokkal az infrastruktúrális adottságokkal, amely a funkció ellátását lehetővé tették, azok a következő 5 éves tervekben több forráshoz jutottak. Azok viszont, amelyek a besoroláskor már elérték azt a szintet, amit meghatároztak, azok viszont kevesebb forráshoz jutottak. Tehát ez volt egy akkori technikája a települések közötti fejlettségbeli differenciák vagy különbségek felszámolásának. Még egy érdekességre azért fölhívom a figyelmet, hogy akkor is voltak vonzáskörzet határok, ugye ma kistérségnek nevezzük őket. Ha megnézzük, Békés megyében ma van 8, hivatalosan 8 kistérség, hát akkor 6 volt, mert hogy Békés Csabához besorolták Szarvast. Érdekesség, hogy Szarvas alacsonyabb fokú központi besorolást kapott, mint Mezőkovácsháza. Ezt Mezőkovácsháza nagyon ügyesen ki is használta. Mezőkovácsháza abban az időben egy kis falusi település volt, de mivel megkapta ezt a középfokú, méghozzá, tehát középfokú központ funkciót, ezért lényegesen gyorsabban fejlődött, és ezt a fejlődési dinamikát meg tudta őrizni, és valójában, hogy mondjam, a semmiből mára is a déli térségnek, a mezőkovácsházai kistérségnek a valós központjá vált, miközben a régi központok Batonya és Mezőhegyes sorvadásnak indultak. Ez a település hálózatfejlesztési koncepció hosszabb elemzést megérdemelne, de haladjunk tovább. A kutatói szakemberkör magát a koncepciót elég hamar elkezdte kritizálni, mert nagyon sok hibája is volt neki. Hát az egyik hibája ugye az, hogy vannak ilyenek, hogy egyéb települések, bár az ábra nem túl tökéletes, de a települések zöme, főleg az aprófalvas térségekben az egyéb település besorolást kapta, amelyekhez nem rendeltek funkciót. Ezek voltak úgymond az elsorvadásra, vagy a közös tanácsok létrehozására ítélt települések. Ennek az értelmébe, elemzésébe, megint csak bele lehetne fogni, és hosszú időt venne igénybe, hogy kell-e 3167 település és annyi önkormányzat Magyarországon, vagy nem kell. Ugye abban az időben is azt vallották, hogy nem kell. Egyfajta technikát ki is találtak, hogy hogyan lehet ezt csökkenteni. Ugye a rendszerváltáskor visszaállt újra 3100, több mint 3100 település és önkormányzati struktúra, és ma megint egy megoldandó probléma, hogy hogyan lehetne a számokat csökkenteni. Erre vannak európai példák, de ezekben én most megint nem mélyednék bele. A kritika megindult a kutatóintézetek bevonásával, méghozzá a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetének az Alföldi Kutatócsoportja megalakult Békés Csabán a 70-es évek elején. Ez az akkori időszak tudomány decentralizációjának a folyamatának eredménye volt, hogy ha már Alföld, akkor a kutatók éljenek ott, és éljék meg az alföldi problémákat. Ugye központilag meghatároztak három szempontot, hogy milyen szempontok szerint kell ezt a bizonyos korábban említett település hálózatfejlesztési koncepciót felülvizsgálni. Az első volt az iparra koncentráló fejlesztési stratégia, a második egy dekoncentrált fejlesztési stratégia. Hát én nem sorolom, hogy mi minden következménye lett volna a iparra koncentrálónak vagy a dekoncentráltnak, hanem inkább megemlítem, hogy már akkor, ugye ez a 70-es évek vége, 80-as évek fordulója, a harmadik változat a ma is alkalmazott kistérségi fejlesztési stratégia vagy szempont volt, hogy mit hozna a területfejlesztés vagy a vidékfejlesztés számára, ha a kistérségi léptékben kezdenénk el gondolkodni a területfejlesztési illetően. Megint egy idézet, ugye az akkori kutatók megállapítják, hogy egészében véve úgy véljük, hogy mind országosan, mind pedig Békés megye vonatkozásában ez a harmadik változat kínálja a legkiegyensúlyozottabb és lehetőségeinkhez leginkább alkalmazkodó ütemű területfejlesztést. Úgy tűnik, hogy a helyi erők felhasználása, a helyi energiák mobilizálása ennek a változatnak a segítségével optimális módon biztosítható, ugyanakkor a hatékony termelés, növekedés és fejlesztés is elérhető. Ez a mondat akár a 90-es évek rendszerváltása után is fölvállalható, leírható lett volna, ez ugye körülbelül 10 évvel azelőtt már megfogalmazódott. Ugyancsak a kutatók megállapításokat tettek arra vonatkozóan, hogy az egyes felülvizsgálat eredményeként megfogalmazott új stratégiáknak mi a megvalósulási valószínűsége, figyelembe véve ugye az akkori politikai döntéshozatali viszonyokat. Ugye az első változat valószínűsége meglehetősen nagy, holott ha visszamennék a diákban, ott szintén idézetként megállapítottuk, hogy az iparra koncentráló területfejlesztést a kutatók nem javasolták. De az illeszkedett bele a 80-as évek előtti akkori gazdaságpolitikai folyamatokba leginkább. A második változatnak bizonyos esélyt már adtak a kutatók, főleg az élelmiszeripar fejlesztésének kedvezett volna, ez a folyamat be is indult. Békés megye élelmiszeripara ettől kezdve elég dinamikusan fejlődött. Gyulai Húskombinát, Békés Csabai Konzervház, konzervgyár, Békés Csabai hűtőház, orosházi baromfi feldolgozó, és így tovább. Sajnos ezeknek az üzemeknek ma már csak híre van, hamva se nagyon. A harmadik változat megvalósulásának, tehát a kistérségi fejlesztési modellnek is adtak a kutatók bizonyos esélyt, és megint egy hosszabb fejtegetést igényelne az, hogy aztán ezek a változatok beindultak, nem indultak be, mi lett velük, miért nem úgy haladtak előre, csak egészen röviden összefoglalva egy vagy két mondatba, hogy ugye ez a 80-as évek legeleje, viszont a 80-as évek közepe vége felé már nagyon érződött a eladósodottság, a gazdaság nehézségei, a rendszerváltás szele elkezdett fújdogálni, tehát már nem volt az akkori hatalomnak sem forrása, sem energiája arra, hogy azt az ominózus 1971-es településfejlesztési koncepciót egy korszerűbb alapokra helyezve fölülvizsgálja, egy új koncepciót elfogadjon és hozzákezdjen annak megvalósításához. Ezt az egész folyamatot gyakorlatilag blokkolta az ország gazdasági helyzete, majd később a rendszerváltás, és a rendszerváltás után indult újra, és a kistérségi szemlélet, ami egy európai megközelítés szellemében. Ez egy összefoglaló ábra erről a középbékési térségi felülvizsgálatról, illetve annak eredményeiről. Ugye itt ez egy magterület, a középső rész, aztán az agglomeráció határa, és itt vannak ezek a vonzáskörzethez tartozó települések. Ezek együttes lakosság száma ma is körülbelül 160-170 ezer. És mondom, hogy ugye ezt előbb említettem már, Sarkad és Mezőberény is benne van abban a 15 kilométer sugarú körbe, amit itt valahol Gerla környékénről rajzolnánk meg. A dolognak nem szakadt vége, folytatás 2005 táján, amikor is a körös komplex program kidolgozására kapott egy team megbízást a Békés megyei önkormányzattól. A megbízás célja az volt, hogy a körös völgyre dolgozzanak ki a 2000-es évek közepe szemléletének megfelelő fejlesztési koncepciót. Hát ez ennek az anyagnak a tartalomjegyzéke. Csak visszautalnék a bojárra, ami néhány fejezetből fölállt. Itt azért ez egy eléggé komplex anyag, egy nagyon jól használható, hasznosítható dokumentum. Az elkészítetésének a célja az volt, hogy ekkor indult meg az második nemzeti fejlesztési terv, vagy másik nevén az Új Magyarország fejlesztési terv kidolgozása, és a Békés megyei önkormányzat abban reménykedett, hogy az Új Magyarország fejlesztési tervbe sikerül a Körösvölgy fejlesztési komplex programot kiemelt programként beemelni. Hát ez a lobby nem járt sikerrel, ebből adódóan, ebből a komplex Körösvölgy fejlesztési programból elemek átkerültek a délalföldi operatív programba, de ilyen komplex módon, ahogy ez az anyag elképzelte, meg sem indult a megvalósítás útján. A tervezési területe, ugye, vagy időtávja 2007-2013, ahogy említettem, Új Magyarország fejlesztési terv, egy picit túllépnek a középbékési település együttes határain, átnyúlnak Csongrád megyébe, Ajdú-Bihar megyébe, Szolnok megyébe, tehát magyarul egy picit valójában tényleg a Körösvölgyben gondolkodnak, mint egy természeti adottságok által determinált valamiféle, és történeti múltjában is egy egységes, vagy identitásában egységes térségre. Hát ez rövid leírása annak, ez a dia, hogy milyen problémákkal szembesült ez a térség. A munkanélküliség, az időskorúak, a születésszám, az elvándorlás és így tovább. Ez egy országos jelenség, vagy a Magyarország vidéki térségeinek zömében megjelenő problémahalmaz. Talán Békés megye ebből a szempontból talán még súlyosabb helyzetben van, mint az ország bizonyos más részei. Hát két témát ebből az anyagból kiemeltem, az egyik a elérhetőség javítása. Évtizedek óta a 44-es út gyorsforgalmi úttá való fejlesztése, ez a Kecskemét-Békéscsabát összekötő út a 44-es. Erre évtizedek óta készültek tervek, ma is vannak kivitelezési szintű tervek vannak. Az Új Magyarország fejlesztési tervben határidőkkel szerepel, hogy mikor kellett volna elkezdeni és befejezni. Ez 2010-ben, tehát tavaly el kellett volna kezdeni, de 2010 elején a nyomvonalon lévő kisajátításokat is leállították. Ugye jött a világgazdasági válság, úgy látta az akkori kormány, hogy erre nem lesz pénz, ezért megállt a fejlesztés megvalósítása. Meg hát egyébként az elérhetőség javítása az egész térségnek egy allergikus pontja. Örvendetes viszont, hogy uniós forrásokból néhány évvel ezelőtt a békéscsabai repülőteret fejlesztették, bár nagyon gépek nem tudnak leszállni, de ma egy elég korszerű repülőtere van Békéscsabának. A másik rész, amit kiemeltem, vagy kiemelek ebből a körös komplex programból, ez a felsőoktatás, ugye akkor még Tessedik Sámuel főiskola, ma a Szent István Egyetem gazdasági kara, tehát elég szépen leírják az anyag megfogalmazói, hogy az oktatás terén ezeknek a felsőfokú intézményeknek mi lenne a dolguk, hogy a humán erőforrás fejlesztés terén, ami alap a fölemelkedésnek, a térség előrelépjen. Hát ugyancsak még ebből az anyagból egy kockázat elemzés is elkészült, aminek a végig sorolását szintén most nem fogom megejteni, de hát vannak itt a leszakadás, ugye 9-es a 10-es skálán, erősödése, mint várható folyamat, ugye ez 2005, ma 2011-et írunk, a leszakadás nem állt meg, tehát magyarul a 9-es kockázat jogos volt. Az belvízveszély fokozódása, hát ez talán túlzott volt a 9-es kockázat, gyorsforgalmi kapcsolat kiépítését szintén 9-es kockázatba sorolták, ugye nem látták előre a világgazdasági válságot, de bejött a prognózis, mert csúszik egyelőre még mindig ez a gyorsforgalmi út kiépítése. Ez egy még mindig folytatása a középbékési centrumoknak. Ez a 2007-2013 közötti Csibor Géza, aki a román-magyar határmenti együttműködések koordinálásában résztvevő szakember volt, állított össze egy anyagot, ahol megbecsülte a különböző projektekre szánt összegeket is. Én ezt azért építettem be ebbe az előadásba, mert én nagyon örülnék neki, vagy neki, ha ezek az itt megfogalmazott projektek nem jutnának a bojárban megfogalmazott projektek sorsára. Tehát mondjuk 50 év múlva, x év múlva, néhány tíz év múlva ne kelljen poénkodni, mint ahogy én egy kicsit poénkodtam a bojárral, hogy például a Starkadov biofinomító innovációs park álom maradt, vagy a regionális ökogazdálkodási és élelmiszertermelési centrum álom maradt, vagy a regionális termálvízkutató központ álom maradt, vagy az egészségmegőrző diagnosztikai és szolgáltató központ szintén álom maradt, vagy az egészségügyi technológiai központ szintén álom maradt. Én drukkolok, hogy ezek megvalósuljanak. Azért mutatom, hogy elképzelések, ötletek, koncepciók vannak, folyamatosan születnek, a megvalósításukra való forráskoordináció, illetve az elszántság nem mindig találkozik ezekkel az álmokkal. Ez egy hír, egy adalék, szinte zárásként a térség fejlesztési problémáinak érzékeltetéséhez, méghozzá a 44-es úttal kapcsolatban. Ugye Medgyessy Péter Békés Csabán, mikor kampányolt, megígérte, hogy már az ő időszakában elkezdődik ez az építés, semmi nem lett belőle. A Fidesz megyei képviselőcsoportjának lobbijára 2010. december 21-e, tehát nem olyan régen történt, a miniszterelnök úrral tárgyalva szintén ígéretet kaptak arra, hogy az új Széchenyi terv keretében megindul ez a fejlesztés. Hát reménykedjünk, hiszen enélkül, hogy ha a térség közlekedési föltártsága nem javul, valóban nagyon sok álma a térségnek megvalósítatlan marad, és nem fog soha elkezdődni. Köszönöm szépen!